Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsorban természetesen az Európa-bajnokságról lesz szó, ahogy azt már az elmúlt két hétben megszokhattuk. Hát sajnos most már a magyar válogatott nélkül, viszont az egyenes kieséses szakasz elkezdődött, úgyhogy egészen izgalmas meccseken vagyunk túl. És a mai adás olyan értelemben rendhagyó lesz, hogy egyfajta szubjektív, trendefemes szerkesztőségi meetinget tartunk. Két kollégám van itt velem. Maurer Kristóf a stúdióban. Hello, Kristóf!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm!
Berla Attila pedig a telefon vonalon keresztül van itt velünk. Hello Attila, a Balatonpartról!
Szia Lőrinc, szia Kristóf, és köszöntöm a hallgatókat!
Hát köszi srácok, hogy eljöttetek erre a mai beszélgetésre, és itt először Kristófhoz fordulok, mert van egy belső tippjátékunk, amit Kristóf óriási előnnyel vezet. Ennyire nem volt semmilyen meglepetés ebben az EB-ben eddig, hogy így előre lehetett látni az eredményeket?
Egyébként szerintem voltak talán meglepetés eredmények, de talán nem annyi, amire számítani lehetett. Nekem, hogyha a tippversenyből indulunk ki, az első forduló voltán az, ahol az igazán rendhagyó eredmények születtek, és a második, harmadik fordulóban tért vissza szerintem inkább a normalitás, vagy így a papírforma, amelyeket jobban így látni lehet. De alapvetően azért voltak szerintem olyan meccsek, mondjuk például a belga-szlovákot említve, ahol azért így felhúztuk a szemöldökünket mindannyian, hogy egy ilyen eredmény hogyan született.
És itt a harmadik csoportkörben meg ugye azt is bele kellett kalkulálni, hogy hát a nagy csapatok egészen arcpirítóan néha félgőzzel játszottak.
Abszolút, abszolút. Hát például az angolok, vagy esetleg nyilván van abban is logika, hogyha már kijutottunk a csoportból, akkor pihentetni az utolsó mérkőzésen, de ennek ellenére például a spanyolok, ők megnyerték a harmadik mérkőzésüket a B csapatukkal, ha lehet így fogalmazni, szóval igen, erre is volt több példa.
Attila, te hogy állsz a tippeléssel?
Igazából én is próbáltam a legjobb tippeket meghúzni, de talán nem, pont ezért nem volt annyira sikeres számomra ez a tippverseny, mert én pedig pont úgy látom, hogy pont az utolsó fordulóban volt ez, amit te is említettél, hogy az esélyesebb csapatok gyakorlatilag félgőzzel mentek ki a pályára, akár elég itt megnézni a portugál mérkőzést, ami talán a számunkra is rossz eredményt hozott, így nem tudtunk tovább jutni a csoportból. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy Spanyolország tudta azt a szintet hozni, amit elvárunk ezekkel a nagy csapatoktól, ugye ők, nekik sikerült megnyerni mind a három csoportmérkőzésüket, ráadásul elég impozáns játékkal, és most a grúzok ellen is egyébként ezt tovább tudták folytatni. Ennek ellenére, hogy hátrányba kerültek, szerintem szenzációs játékkal végül egy kiütéses 4-1-es győzelmet tudtak aratni.
Talán mondhatjuk, hogy most a spanyolok számítanak a legnagyobb esélyesnek játék alapján?
Én azt látom, hogy igen. Szóval tényleg azt tudom mondani, hogy ők a legkiegyensúlyozottabbak, nem látok olyan megingást, mint például az angolok játékában, például pont a szlovákok elleni 8-döntős mérkőzésen azt láttam, hogy kicsit enerváltak, nem volt meg az a kreativitás, amit például a spanyoloknál lehet egyébként látni, és kevés volt a mélységi beindulás, nem láttam kifejezetten olyan elképzelést, amivel meg tudnák bontani ezt a szlovák védelmet. Ezt viszont nem láttam a spanyoloknál, hogy ilyen problémákkal küzdenének, mert annak ellenére, hogy gyakorlatilag 11 emberrel próbált védekezni Georgia hősiesen, mindig megtalálták azokat a lyukakat, helyeket, passzsávokat, amelyekből előnyt tudtak kovácsolni, és komoly helyzeteket tudtak kialakítani.
Egyébként a spanyolokkal kapcsolatban abszolút egyetértek, mert szerintem is jelenleg papírforma vagy játékép alapján ők számítanak a legesélyesebbnek. Én viszont minden esetre még annyit várnék, tehát például a német-spanyol meccs, szerintem nagyon jó példája lesz ennek, hogy azt gondolom, hogy azért annyira nem tesztelték még a spanyol válogatottat eddig. A horvát mérkőzésen voltak egyedül olyan szituációk, ahol többször is a kapu elé volt szorítva a spanyol válogatott. A horvátok egyébként azon a meccsen nagyjából ilyen kettes XG-t, vagy ilyen várható gólt értek el, azonban nem tudtak betalálni. Szóval azt gondolom, hogy a spanyoloknál egyedül még a védelemmel lehetnek problémák, mert a többi mérkőzésen mondjuk az olaszok, sem az albánok, sem a...
Az olasz meccs az kiábrándító volt. Én olasz drukker vagyok, és nem is tudom, mi volt a koncepció. Tehát gyakorlatilag az olasz csapat nem vezetett támadást 70 percig, így elvétve jutottak túl a félpályán is, és nem tudom, mi a rosszabb, hogy Spalletti úgy küldte fel őket, hogy játszunk a 0-0-ra, vagy hogy egyszerűen nem tudtak támadni. Igen. Ezt még nem tudom eldönteni.
Nagyon nagy különbség volt a két csapat között.
Igen. Szerintem nem úgy küldte fel Spallettit, hogy jártunk a 0-0-ra, mert úgy gondolom, hogy Svájc ellen se így küldte fel őket, és mégis ezt láthattuk, hogy gyakorlatilag szinte támadás nélkül egy darab kaput találó lövéssel tudták hozni a 8-5-5 párharcot.
Igen, egyébként ti kiknek szurkoltok a magyarokon kívül?
Én számomra játékkép alapján egyébként a spanyol a legszimpatikusabb csapat, de én mindig is inkább a kisebb csapatokat szeretem támogatni, hogyha már a magyarok kiesnek, és ezen kívül ilyen vérvonali kötődés miatt én még az osztrákoknak szurkolok, és egyébként azt gondolom, hogy nekik jó esélyük van még progresszálni tovább a tornán, nem is kerültek annyira bonyolult ágra, én őket el tudom képzelni akár elődöntős csapatként is.
Ugye ők a törökökkel fognak 8-at döntözni, igen.
Igen, így az osztrákoknál fogva, így megemlített a Tisztóf, azt kell mondjam, hogy Rágnik szövetségi kapitány szenzációsan összeraktam most ezt a gárdát, és sokaknak meglepetésre, de volt, akik számítottak talán erre, hogy jó teljesítményt fog nyújtani Ausztria emellett. Én is egyébként Spanyolországot tartom favoritnak, de az Európa-bajnokság előtt pont az említett tippjáték során Hollandiát írtam be, mint végső győztes, de talán ott is inkább a támadó szekciót érzem elő erősnek Depayjal, Xavi Simonszal, Gakpóval elől, viszont talán ott is a hátsó rész a védőzónában lehetnek problémáik a hollandoknak.
Az olaszokról még két szót, mert a közös chat beszélgetésünkben ugye Kristóf, te írtad, hogy hát a Svájc elleni kezdő csapat már eleve tartogatott meglepetéseket, az addig azt hiszem nulla játékperces, Cristante és El Shaarawy kerültek be az együttesbe. Szerintem ez abszolút egyfajta ilyen, hát nem is pánikreakció volt Spalletti részéről, de hogy olyannyira nem alakult ki folyamatos, jó, előremutató játék az olaszoknál, hogy tényleg itt már 19-re lapot húzott, hogy akkor bedobom ezt a két 0 perces játékost, hát ha lesz valami, aztán nagyon nem lett semmi végül.
Nekem talán az olaszokkal egyébként a legmeglepőbb az, hogy szerintem a jelenlegi legjobb olasz mezőnyjátékos Chiesa az egész tornát pozíción kívül játszotta, annak a jobb szélen, pedig ő azért tradicionálisan inkább a bal szélen tud szerintem nagyot alkotni, és a 20, vagy a 21-es Európa-bajnokság során is az ő bal szélen történő megindulásai, az onnan kreált helyzetei segítették előre az olasz támadójátékot, és nekem az, hogy olyan játékosokat hát szupportált azzal a szövetségi kapitány, hogy tudjanak a bal szélen játszani, és ezzel Chiesa kiszorult a jobb szélre, akik azért játéktudásban jóval alacsonyabb szinten vannak, számomra ez nagyon meglepő volt, és egyébként látszott is, hogy a támadójátékban hát teljesen el voltak veszve az olaszok, talán Albánia ellen volt olyan teljesítmény, ami említésre méltó, azon kívül egy gólt szereztek az egész tornán?
Igen, igen, és Zakányi ugye a horvátok ellen a 98. percben, és igen, ha az nincs, akkor egyébként ki is estek volna az olaszok, igen, a csoportból. Tehát olaszok eddig a legnagyobb csalódás talán, spanyolok akkor az eddigi legprogresszívabb, legelőremutatóbb játék, bár azért itt a németek ellen ez nagyon kőkemény negyeddöntőnek ígérkezik.
Egyébként én még egy másik csalódás csapatot is említenék, szerintem Horvátország is, az, hogy mennyire gyengén teljesítettek, például az előző világbajnokság, vagy az előtti világbajnokság teljesítményükhöz képest, szerintem az szintén meglepő volt. Nyilván azért itt egy öregedő csapatról van szó, de az az igazság, hogy egyik mérkőzésen sem tudtak jobbak lenni az ellenfeleiknél, annak ellenére, hogy azért valójában nem egy túl erős olasz válogatottról van szó, és Albánia ellen sem tudtak nyerni. Szóval szerintem a horvátoknál is kérdés, hogy ez a generációváltás a csapatban hogyan fog zajlani, de lehet, hogy Modricséknak ez a mostani ilyen aranykorszaka ezzel véget ért.
Tudom, mennyire ezt...
Abszolút, így látom egyébként én is a horvátokat, hogy a Tisztót te is fogalmaztál, hogy szerintem egy öregedő csapatról beszélünk, tehát az egyik legidősebb átlag életkorra rendelkező csapat volt az Európa-bajnokságon, és nem látom én se azt jelenleg, hogy hogyan próbálnák ezt a generációváltást átívelni, de az biztos, hogy szerintem a következő Európa-bajnokságon egy gyökeresen megváltozott horvát csapatot fogunk majd látni.
És mennyire csalódás Anglia, mert hogy a játékot tekintve nyilvánvalóan, de azért azt is tudnunk érdemes, vagy hát a legutóbbi tornák tapasztalatai mindenképpen ezt mondatják, hogy favoritként él túl a csoportkört, juss tovább, hát első helyen azért ezek a nagy csapatok még rossz játékkal is sokszor meg tudják oldani, Csak ugye várja az ember, hogy valamikor már el kéne kezdeni játszani is.
Szerintem Anglia, amíg nem esik ki, nem nevezhető csalódásnak. Szerintem ez az alapkritérium, hogy egy csapat onnantól kezdve nevezhető csalódásnak, hogy elhagyja a tornát. Mert a nap végén 20-30 év múlva az emberek nem arra fognak emlékezni, hogy milyen játékkal nyert egy csapat, hanem hogy ki nyert. És ez a legnagyobb prioritás. Angliával inkább az a probléma, hogy kicsit olyan, mint egy vonat, ami a semmibe megy, és csak tudod, hogy valamikor valaminek neki fog ütközni. Nehezen látom azt, hogy hogyan tudnak a további mérkőzéseken nyerni. Oké, Svájc még talán egy bevehető feladat, de mondjuk egy spanyol vagy egy német válogatott ellen, én nem látom, hogy ez az angol válogatott hogyan tud nyerni. Természetesen, hogyha nyernek, az már megint egy nagyon más kérdés.
Igen, és valószínűleg egyébként ezzel a két erős csapattal, a spanyolokkal, vagy a németekkel, vagy a franciákkal maximum a döntőben kerülhetnek össze. Nekik itt még a jelenlegi águkon, aki nehezebb ellenfél lehet, az Hollandia, hogyha ugye jön a papírforma és Svájcon túllépnek. Vagy hát Ausztria,
igen,
ne felejtsük el.
Hollandia vagy Ausztria, vagy ilyen bármelyikkel összekerülhetnek. Azt látom Anglián egyébként, hogy valóban ünnepeltek pont tenapai mérkőzés után, és pont a tenapai kommentátor, illetve a stúdióban ülők elemezték, hogy van-e ok az örömre Angliában, és talán ott mondták legjobban, hogy amíg tovább itt a csapat, addig igazából arra büszkék lehetnek, és vannak az örömre, viszont a mutatott játék alapján szinte egyáltalán nem. Igazából a koncepciót nem látom én, vagy nem értem, hogy egy angol válogatott öt védős játékrendszerrel próbálkozik, amikor szerintem pont a támadó szekcióban lehetnének sokkal erősebbek, és ezáltal olyan játékosoktól veszik el a lejáték lehetőséget ezzel a hadrenddel, akik szerintem tudnának villantani a támadó zónában, és ott ő például a Sancho a padon, a Tony csereként hozta be az angol szövetségi kapitány, és szerintem az ötvédős játékrendszer megöli azt a focit, amit szerintem az angol párok tudnának egyébként elől villantani, és egy sokkal élvezhetőbb futball tudnának szerintem a közönség számára is hozni. De amíg vannak ilyen csillagok, mint Bellingham vagy Kane, akik gyakorlatilag az utolsó pillanatban is tudnak egyénileg olyan döntést, egy villanást hozni, amivel megnyerik a mérkőzést, addig nem kerülnek bajba. Igen, ez majd a későbbi szakaszában az EB-nek kiderül, hogy mennyire lesz elég.
Igazából talán, ami szerintem különbség például Spanyolország és Anglia között, hogy Angliának a támadó négyese, a Saka, Bellingham, Kane és Foden, lehet, hogy ők a négy legjobb angol támadó jelenleg, és posztról posztra ők a legjobbak. A spanyolok azonban nem feltétlenül ugyanazt játsszák az ő támadó hármasukban vagy négyesükben, hogy a négy legjobb spanyol játékos van ott, hanem négy olyan játékos, akik egymásnak is jó támogatást tudnak adni. Van két gyors szélső, egy olyan center, aki képes őket megjátszani Morata személyében, és szerintem a négy angol támadó között sokkal kisebb a kohézió, és lehet, hogy ők a legjobb angol játékosok, de lehet, hogy együtt kevésbé működnek, és érdemesebb lenne mondjuk egy gyorsabb szélsőt játszatni, vagy egy olyan támadót, aki nem folyamatosan a középpálya vonalánál próbálja megjátszani a társait, mint Kane, hanem mondjuk egy olyan támadót játszatni, aki igenis a 16-oson belül van, és onnan húz el embereket, szóval szerintem ez is egy fontos perspektíva.
Hát ugye Southgate-nak ez a nagyon rámegyünk a biztosra, nagyon rámegyünk arra, hogy ne kapjunk ki stabil védelem, és ugye kicsit így visszafogja az agarakat az az ember érzése. Kíváncsi vagyok, ugye ő azt hiszem mondta is, hogyha nem nyerik meg a tornát, akkor biztosan lemond.
Igen, ez valóban így van, és szerintem ez most már jogos. Anglia azért valóban most egy aranygenerációt él, és azzal, hogy az elmúlt négy világverseny valahogy mindig, de pehesen az utolsó négy között végződött. Szerintem, hogyha itt nem történik most változás, akkor lehet eljött az idő egy edzőváltásra.
Fogunk beszélni.
Így látom én is, és nem csak az eredmények véget, hanem tényleg a mutatott játék véget is így látom, hogy szerintem a szurkolók is többet várnak. Tényleg nem csak az eredményre gondolok itt, hanem játék szempontjából is. Egy angol válogatott Európában jelenleg szerintem az egyik legjobb játékos kerettel rendelkezik, de ez a védekező, biztosra menő futball, amit te is említettél, Lőrinc, ez szerintem olyan, mintha a Brazília gyakorlatilag elkezdene öt védőzni, és egy biztos védekezésből induló támadásokat próbálna vezetni.
Mindjárt rátérünk a magyar válogatottra, mert annak szentelnék egy jó 10 percet még. Előtte általánosságban van-e olyan sztori, olyan játékos, olyan taktikai húzás, megoldás, ami így felkeltette az érdeklődéseteket, és ami alapján azt mondanátok, hogy innovatív ez az EB, vagy nem tartjátok annyira úgymond kiemelkedőnek, vagy a többitől elütőnek ezt a mostani tornát. Eddig ugye lehetett arról olvasni, hogy viszonylag sok a távoli gól, nagyon sok az öngól, ez mondjuk valószínűleg inkább csak bal szerencse miatt történik így, de bármi van-e, ami meglepő volt, vagy újdonságot hozott talán?
Én nekem Arnautovic személye egyébként Ausztriánál pont az első csoportmérkőzésen nem volt ő kezdő egyébként az osztrák csapatban, és talán már sokan elásták egyébként, hogy fene gyerek, nagy balhés csatáról beszélünk, és hogy nem biztos, hogy az osztrák válogatottal ő még bármit is el fog érni, viszont a második csoportmeccs óta ő a kezdő csapatban van, és szerintem gyakorlatilag gyökeresen megváltoztatta az osztrák csapatjátékát, és úgy látom, hogy azóta szerintem Ausztria egy magabiztos csapat benyomását kelti, és jönnek is az eredmények.
Ezt én is abszolút látom, és talán Ausztria egy jó példa egy másik trendre, hogy mi korábban, vagy hát még most is sok csapat játsza, kisebb csapat játsza azt, hogy megpróbálják felszívni a nyomást, csúnyán kifejezve leparkolni a buszt, és utána kontrákkal támadni. Ezen az EB-n több olyan taktikát is látunk kisebb csapatoktól, hogy magas letámadást alkalmaznak. Szlovákia, például Anglia ellen szintén ezt játszotta, és rendkívül jól működött, hogy egyáltalán nem azt láttuk, hogy a saját 16-osokon belül védekeznek, sokszor a félpályánál volt feltolva a védelmi vonal, ami pont fordítva szokott lenni, hát ebben a kisebb csapat védekezik mélyebben, de ugyanezt játsza Ausztria is, vagy például Grúzia is egyébként próbálkozott ezzel. Nyilván, amikor már megvolt az előny, akkor visszajöttek mélyebbre védekezni, de ez, hogy ami miatt szerintem több jobb meccset is látunk, hogy a kisebb csapatok nem félnek, és pozitívan állnak hozzá a mérkőzésekhez, megpróbálnak gólt szerezni, és szerintem ezért ilyen kiegyenlített az összes mérkőzés, nem a védekezésre mennek, és ezáltal nem szakadt szét úgy a pálya, mert egy jobb csapat annak ellenére és az esetek nagy részében gólt lő egy mélyen védekező csapatnak, így viszont gyakran azok a csapatok szereznek vezetést, igen, akik a kevésbé esélyesek. Ez szinte az összes nyolcaddöntős mérkőzésen így történt.
Igen, és ez ugye kifejezetten jót tesz a találkozóknak.
Abszolút, abszolút.
Tehát jönnie kell az esélyesnek. Attila, még ehhez gondolat, vagy rátérjünk a magyarokra?
Rátértünk a magyar csapatra, egyébként ezzel abszolút egyet tudok érteni, pont az első két fordulóban, a csoportkörös fordulókról beszélek, kifejezetten sok gólt lehetett látni, most nyilván a harmadik kör az tényleg olyan volt, hogy beszéltük, hogy a csapatok a biztos továbbjutás tudatában nem takították szét a gyeplőt, úgymond. Szóval igen, a sok gól az abszolút meglátott ezen a fajta letámadáson alapuló játékon, és így sokkal élvezetesebb mérkőzéseket láthattunk már a csoportkör első két fordulójában is.
Akkor magyar válogatott, egyébként pont olvastam, hogy azt hiszem a 17. helyen végeztek, így mindent összeadva 24 csapatos mezőnyben a magyarok. Mennyire vettétek ki a részeteket, vagy mennyire tartottátok idegesítőnek, hogy itt tényleg napok óta csak matekozgatunk, hogy milyen eredmények kellenek ahhoz, hogy mi továbbjussunk, és szerintetek a továbbjutás most csak a játék képét figyelve, nem is azt mondom, hogy reális lett volna, hanem talán tényleg objektíven próbáljuk megmondani, megérdemelt lette volna, nézve, hogy végül kik jutottak tovább helyettünk, mondjuk Szlovénia tovább jutott helyettünk, vagy mi is lehettünk volna Szlovénia helyén, de hogy melyik csapat játszott talán jobban, progresszívebben a tornán, szóval hogy ítélitek meg így a magyaroknak a végső helyezését?
Én azt gondolom, hogy sajnos a erős igazság az, hogy annyira nem volt megérdemelt számunkra most ez a továbbjutás. És én ezt csak azért mondom, mert a magyar válogatottat láttam már sokkal-sokkal jobban játszani annál, mint amit az Európa-bajnokságon nyújtottak. Az a játékszint, ami ezen a három meccsen történt, az sokkal alacsonyabb volt szerintem, mint ami megszokottá vált az elmúlt pár évben a válogatottól. Nyilván stresszesebb szituáció, nagyon más kontextus, de szerintem emiatt is nem feltétlenül érdemes az utolsó napokban eldőlt angol döntetlenről vagy portugál vereségről beszélni, mint fő ok, mert szerintem nem ezen múlt. A magyarok szerintem alul teljesítettek a selejtezőben látottakhoz képest, vagy a nemzetek ligájában látottakhoz képest, és nyilván jó lett volna, megvan a továbbjutás, mert egy további esély, de szerintem itt főleg belső okokról beszélünk.
Az biztos, hogy idegörlő volt számomra is ez a számolgatás, amit itt akár az angol válogatottnál várt volna az ember, hogy esetleg egy győzelemet ki tudnak csikarni Szlovénia ellen, vagy a portugálok Grúzia elleni összecsapásánál, de a magyar válogatottat kéne értékelni, én nem tudom, azt gondolom, hogy reális az, hogy harmadik helyen végzünk ebbe a csoportba, mert ha most megnézzük a csoport ellenfeleinket, Németország gyakorlatilag az elmúlt évek egyik legerősebb német csapatáról lehet beszélni. Kanikót is visszatért a csapatba, Nagelsmannnal szerintem kifejezetten jó munkát végeznek a játékosok, szóval azt lehet mondani, hogy tényleg egy EB favoritról is beszélhetünk. Na most a svájci csapat sokan, sok magyar szurkoló talán ott várt, akár esetleg egy bravúr pontot vagy győzelmet az első fordulóban, de ha megnézzük, hogy hol játszanak ezek a svájci játékosok, akkor azt kell mondjam, hogy reális eredmény született. Nyilván amilyen gólokat kaptunk, azok elkerülhetőek lettek volna, akár ez lehet, hogy tényleg koncentráció vagy valamiféle frusztráció okozhatta ezeket a védelmi megingásokat, amiket ott produkáltunk. Viszont ha megnézzük a svájciak játékát az olaszok ellen, gyakorlatilag több lehetőségünk volt gólszerzésre, sőt mi szereztünk is egy gólt a svájciak ellen, mint az olaszoknak. Szóval azt gondolom, hogy előzetesen is ez a csoport harmadik helyez reálisnak volt mondható, viszont egy bravúr pontot természetesen lehetett volna szerezni valamilyen extra játékkal, hogyha ez párosult volna ez a svájci mérkőzés, de azt gondolom, hogy jelenleg ebben a csoportból ez a harmadik hely, ez nem jónak mondható, de reálisnak mondható, és én is úgy gondolom egyébként, ahogy Krisztóf is fogalmazott, hogy ettől függetlenül a mutatott játék alapján viszont nem érdemeltünk továbbjutást. Talán ezek a csapatok, akik továbbjutottak helyettünk, ugye Grúzia, Szlovénia, ők talán valamivel jobb játékot mutattak az Európa-bajnokságon.
Hogyha már játék, azt hadd vessem itt közbe, hogy számomra legalábbis nagyon érdekes volt, és talán ez így, első körben, amikor néztem a Svájc elleni meccset, így fel sem tűnt, mert tényleg ott, hát ki tudja miért, nagyon sok oka volt. Svájciak is megleptek minket taktikailag, de úgy nagyon nem nézett ki jól a magyar csapat, de hogy elvileg az volt az eredeti elképzelése Marco Rossinak, hogy gyakorlatilag folytatván azt a játékbeli fejlődést, amit elért a selejtezők alatt is, meg a Nemzetek Ligája alatt is a csapat, ez több szakértő ilyen dunamenti pozíciós játéknak tartotta, hogy a pályának bizonyos területeit túltöltöttük, tőleg Szoboszlai, Sallai folyamatosan kombinatívan rövid passzokkal akart a bal oldalon együttműködni, és ez egy változás mondjuk ahhoz képest, mint amit a legutóbbi Európa-bajnokságon hoztunk, amikor inkább jóval defenzívebben próbáltunk támadni, statikusabban próbáltunk támadni, és nagyon nem jött be Svájc ellen ez a bátrabb, merészebb játék, és ezután szerintem látható volt, hogy kicsit így jobban visszaregresszált a csapat az alapokhoz a stabil védekezés, és az abból való kontrákhoz. Látható, hogy ez eredményesebb volt egy EB-n, viszont én összességében azért értékelem azt, hogy a magyar válogatott lehet, hogy megpróbált ugyanolyan bátran játszani egy jóval magasabb színpadon, mint ahová már eljutott egy alacsonyabb színpadon, mert azért valljuk be, hogy az EB-s selejtező csoportunk nem volt a legnehezebb, még hogyha ott is voltak a szerbek.
Igen, abszolút igazad van ebben. Én mindössze annyit jegyeznék meg, hogy ez a taktika szerintem magában nem lett volna végzetes Svájc ellen, itt szerintem tényleg inkább az individuális hibázás sorozat, tehát hátul rengeteg hiba volt, és lehet, hogy nem kaptunk mindenből gólt, de az a védőármas, aki Svájc ellen játszott, nem véletlen, hogy nem kezdett újra a tornán.
Igen, én csak gondolom, hogy ezeket a gólokat nagy rész egyéni hibákból kaptuk, és a csapat, meg a maga a taktika egyébként nem bizonyult rossznak, sőt, szerintem ehhez a fajta játékhoz, amit te is említettél, hogy túltöltjük a pálya egyik zónáját, és kispasszos játékkal próbáljuk megbontani az ellenfelet, szerintem meg is vannak ehhez a megfelelő minőségi játékosai a magyar csapatnak, szóval azt gondolom, hogy ez egy jó út lehet egyébként így a továbbiakban és a fejlődés szempontjából, hogyha ezt a játékot követjük, és azt gondolom, hogy tényleg ebben nem is volt egyébként hiba taktikailag, én továbbra is azt gondolom, hogy inkább egyéni hibák döntötték el a Svájc elleni meccset.
Én inkább még a skótok elleni meccset emelném ki, mert annak ellenére, hogy ott nyertünk, szerintem alapvetően nem nyújtottunk annyira kiemelkedő teljesítményt. 80-85 percig nem volt egy nagy vagy magas minőségű mérkőzés, nagyon sok eladott labda volt, nagyon sok olyan pillanat, amikor néztek a szurkolók, hogy most pontosan mi a koncepció, és szerintem a magyar válogatottnak a következő években ebben kell fejlődnie, mert Skócia nem is jutott el lövésig ellenünk azon a mérkőzésen, tehát egy gyengébb csapat ellen játszottunk ott, és nagyon jól megfojtottuk a támadásaikat, azonban a mérkőzések dominálása az, hogy a kezünkbe vegyünk egy mérkőzést, mondjuk úgy, hogy Svájc is tud Olaszország ellen, vagy úgy, hogy Szlovákia is az első fél időben a kezébe vette a kezdeményezést Anglia ellen, és abszolút jobban teljesített. Szerintem még ez az, ami hiányzik a magyar válogatottban, és szerintem itt még nincs egy kiforrott olyan szisztéma, ami konzisztensen működik minden ellenfél ellen.
És hadd vessem fel a végén azt a kérdést, ami szerintem egy álkérdés, és szerintem mindannyian egyetértünk ebben, hogy Rosszival lenne jó folytatni, nem?
Abszolút, szerintem teljes mértékben ő a megfelelő ember erre a feladatra, hogy akár a következő világbajnokságra kijuttassa a magyar csapatot. Abszolút az lenne szerintem a következő nagy cél és a nagy állomás a magyar csapat, és szerintem Rossi számára is, így a karrierjében. Én teljes mértékben benne látom egyébként a megoldást a továbbiakban is, és nem gondolnám, hogy rossz munkát végez, szóval annak ellenére, hogy most sokan csalódásként érik meg ezt az Európa-bajnokságról való kiesést, nem gondolnám, hogy bármiféle taktikai vagy mentális problémát okozna Rossi az öltözőben vagy a csapatnak.
Amit ő végigvitt így a csapattal az elmúlt 6-7 évben, az szerintem mindenkinek feltűnő, tehát ez egy számottevő különbség látszik a magyar válogatottban. A 16-os EB, ahol egyébként a legjobb teljesítményt értük el, az, hogy kijutottunk a csoportban, az azért valamennyire egy egyszeri alkalom volt, és most pedig valójában látszik egy olyan folyamat, hogy tényleg évről évre jobb a csapat, és szerintem is ezt nem szabad itt még megszakítani, nem is látok alternatívát, akiért érdemes lenne megszakítani.
Reméljük, hogy nem fog megszakadni ez az ív, amit Rossi húzott az elmúlt 6 évben a magyar válogatottal. A műsorunknak viszont most vége, legalábbis a Sportérték ezen részének, ugyanis folytatjuk hamarosan a műsort, néhány másodperc múlva. Nektek viszont köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Maurer Kristóf és Berla Attila volt a Sportérték vendégei. Az EB-ről beszélgettünk, és akkor további jó mesnézés nektek. Köszi, sziasztok!
Köszi, szervusz!
Köszönjük szépen!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Futball Európa bajnoksággal folytatjuk a műsort, viszont azért csavarunk egyet a történeten, ugyanis a következő percekben arról lesz szó, hogy fogadási szempontból mit hozott eddig a torna, mennyire voltak aktívak a magyar sportfogadók, szerencsejátékosok a három magyar mérkőzés során, és mik az esélyek, mit mondanak a bookmakerek, ki fogja megnyerni a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokságot. A következő percekben a Szerencsejáték ZRT háttérbeszélgetésén készült interjút hallgathatják meg. Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét kérdeztem.
Két héttel ezelőtt beszélgettünk pont a Sportértékben, akkor a Magyarország-Svájc mérkőzés után voltunk, és elmondtad, hogy hát a fogadók fantáziáját igencsak megmozgatta az a találkozó. Azóta túl vagyunk még két magyar csoportmérkőzésen, sajnos negyedik meccsünk nem lesz az EB-n. A magyar skót vagy a magyar német fogadási aktivitás szempontjából felülmúlta a svájci meccset?
Igen, a magyar német az abszolút a csúcs eseményünk. Tehát a legfogadottabb EB mérkőzésünk az a házigazda elleni mérkőzés volt, de a skót mérkőzés is, és hasonlóan a svájc elleni mérkőzéshez a top események közé tartozik. Annyi a különbség talán a három meccs közül, hogy a skótok elleni mérkőzésen ilyen óriási nagy nyereményeket tudtunk kifizetni, hiszen nagyon bíztak a magyar csapat sikerében, hogy az ügyfeleknek több mint 60%-a, beérkezett szelvények több mint 60%-a a magyarok sikerére érkezett, és ez végül is jött is, ugye a Csobot Kevinnek az utolsó, vagy talán utolsó utáni percben szerzett góljával, úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon nagy siker volt az ügyfeleink körében.
Akkor a leghatékonyabban is a skótok elleni meccsen tippeltek a fogadók?
Igen, mind a három csoportmérkőzésünkön elfogultak voltak a magyar csapat felé, és itt érkezett. Ugye még lehetett látni egyébként egy ilyen ívet, hogy a svájciak ellen nagyon-nagyon optimisták voltunk, nagyságrendileg ilyen 20%-a, a téteknek 20%-a érkezett a svájciak győzelmére, ugye a németek győzelmére már 50%, és akkor utolsó szalmaszálként mindenki azt gondolta, hogy a skótok ellen fogjuk megmutatni, ami végül is sikerült.
Említetted itt a háttérbeszélgetésen azt az érdekes trendet, hogy egyre inkább úgy tűnik, és ez lehet egy kicsit generációs kérdéskör is, hogy nem a csapatokkal kapcsolatos teljesítményre fogadunk, hanem a játékosokkal kapcsolatos teljesítményekre fogadunk. A magyaroknál, gondolom Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos tétek, lehetőségek vitték a prímet?
Igen, tehát Szoboszlai Dominik egyértelműen a magyar csapat vezér és a legértékesebb játékosa. Tőle várják elsősorban a fogadók is, mint hogy a szurkolók is azt, hogy kimagasztó teljesítményt nyújtson, úgyhogy sok esetben nem is hagyta cserben a fogadókat, tehát mivel kapura lövési kísérletekre is lehet fogadni, vagy gólpasszokra is lehet fogadni, a Szoboszlaival elég jól jártak ezt tekintve, mert azért aktív volt. De például Gulácsi esetében is, azzal, hogy Gulácsi védett nagyokat, és sokat védett, az szintén lehetett nyereményt elérni, de Csopot Kevin gólja talán az, ami ilyen nagyon magas kiemelt occal sikerült, van akinek a 30-as nyereményszorzat is sikerült megfognia.
Egy másik érdekes adat, hogy egy-egy mérkőzésen belül van nagyjából 900 féle eshetőség, amit meg lehet fogadni. Itt mi lehet a felső határ, mert hogy ez már önmagában egy elég nagy számnak tűnik, és tényleg talán olyan fogadási alternatívák is előkerülnek ilyenkor, amikre nem is gondolna az ember, tehát itt már bőven túlmegyünk azon is, hogy hány szöglet lesz a mérkőzésen. Meddig bővíthető szerinted ez a egy-egy mérkőzésen belüli kínálat?
Szerintem még van lehetőség a bővülésre. Erre az iparágra kiemelten jellemző az, hogy adatvezérelt. Tehát a sportban minél több adat lesz elérhető, minél több teljesítmény mutató, akár egyéni, akár csapatszintű, azokra mind lehet fogadási lehetőséget építeni. Tehát ez az egyik nagy tendencia, hogy az elmúlt időszakban nagyon megnőtt ez a fajta szolgáltatás, hogy sporteseményekkel kapcsolatosan el lehet érni nagyon sok érdekes kimutatást, illetve amit te is említettél, hogy egyre inkább nem csak a csapat érdekes az ügyfelek számára, hanem a csapatban szereplő elsősorban húzó emberek, tehát kulcsjátékosok teljesítménye, azokra is lehet fogadni. És a harmadik trend, amit meg lehet figyelni, hogy egyre inkább a gyors, lefolyású, dinamikus fogadási lehetőségek kerülnek előtérbe, ne kelljen várni a mérkőzés végéig, hogy kiderüljön az, hogy az adott ügyfél nyert, vagy nem, hanem akár következő egy-két percen belül átélhesse a nyeremény, vagy a nyerés élményét.
Mi a jellemzőbb? Az emberek inkább élőben fogadnak, tehát a 60. percben megteszik, hogy a következő 10 percben nem lesz gól, vagy előzetesen összeállítják a szelvényt, leadják, és akkor majd a 90 perc végén meglátják, hogy mire mentek vele.
Nyilván, hogy valamilyen szinten a technika, a technológia is ezt meghatározza. Azt látjuk, hogy az online térben, tehát a Tipmix Pro játékunkon 2/3, 1/3 az arány az élő és a mérkőzés előtti fogadásokban, tehát ott már nagyjából kétszerese az élő aktivitás, míg a bolti bot pont fordítva van. Ott nagyjából meg 1/3, 2/3, pedig inkább még a mérkőzés előtti az, ami népszerűbb, de mi is pont dolgozunk ezen, hogy az értékesítő helyeinken különböző technológiai támogatással el tudjuk érni azt, hogy könnyen lehessen fogadni, akár ott is mérkőzés közben is, akár azzal, hogy elérhetővé tesszük a mérkőzéseknek a közvetítését, tehát a Tipix TV-nek hívjuk azt a rendszert, amin keresztül lehet követni nagyon-nagyon változatos körben mérkőzéseket, és hogy valamilyen szinten ennek a fogadás folyamatát ezt meg tudjuk úgy oldani, hogy lehessen minél jobban játszani élőben is, ne csak mérkőzés előtt.
És még egy érdekes adat, amire én legalábbis felkaptam a fejemet, hogyha a téteket meg a megjátszott összegeket figyeljük, akkor egyértelműen a labdarúgás viszi a prímet az összes sportot tekintve 54%-kal, a darabszámban viszont ezért hátrébb kullog a foci, vagy ott is a legnépszerűbb, de ott csak egy 12%-os részarány jött ki.
Igen, ez azért van, mert hogy vannak olyan sportok, vagy olyan sportágak, itt gondolok elsősorban az e-sportra és az asztali teniszre, ahol gyorsabb lefolyású események vannak. Tehát ott 5-10 percenként lehet mérkőzést játszani, még a fociban az a 90 percet még meg kell várni. Ez az elsődleges oka, hogy sokkal több ilyen esemény van, ami rövidebb ideig tart, de valóban a foci az még mindig népszerű. Egyébként azzal, hogy közel 60 sportágra lehet nálunk játszani, hogy ez nyilvánvalóan a labdarúgásnak az érintettségét, az valamilyen szinten csökkenti. Tehát ez az 54%-os árbevételi részarány, ez korábban lényegesen magasabb volt, ez ilyen 70-80% körül volt.
Na vissza az EB-hez, akkor ki a legesélyesebb a végső győzelemre?
Hát mi az odds-ok alapján legesélyesebb tovább is az angolokat látjuk. Ugye ők lehet mondani, hogy a könnyebb ágra kerültek, hogy arról az ágról ők a legesélyesebbek, és akkor a halál ágról pedig nyilvánvaló, hogy Spanyolország, Franciaország, Németország az, aki oda kerülhet, nagyjából hasonló eséllyel, és azt látjuk, hogy az ügyfelek is nagyjából ezt gondolják. Tehát továbbra is az igazán nagy csapatokat látják favoritnak, annak ellenére is, hogy ők eddig mondjuk nem voltak feltétlenül annyira meggyőzőek, és ugye az eredmények is úgy alakultak, hogy nem minden csoportból a legesélyesebbnek gondolt csapat jutott tovább az első helyen. Úgyhogy van egy kis kavarodás ebből kifolyólag, hogy sok nagy csapat az még azelőtt, hogy eljutna a legjobb négyig, már egy nagyon komoly ellenfélekkel megküzdenie.
A legesélyesebb outsider meg Ausztria lett hirtelen?
Így van. Tehát az osztrákok teljesítmény azzal, hogy csoportot tudtak nyerni, nem akármilyen csoportban. Az ő occuk az komolyan leesett, aztán nagyjából most ilyen 19-es occot lehet az osztrákokra megfogni a korábbi 60-65 körüli érték helyett.
És akkor még egy utolsó kérdés, hogy szerencsére ezen a nyáron bővelkedünk nagy sporteseményekben, jön majd az olimpia. Ez sportfogadási szempontból, ahogy az elhangzott, nektek óriási kihívás, de a fogadók számára ez mennyire aktív időszak?
Hát az olimpia, ugye itt a magyar társadalom egy nagyon-nagyon vágyott és nagyon kedvelt esemény, nagyon sokan követik, ugye most Európában lesz, tehát ez ebből a szempontból, a fogadási szempontból is egy szerencsés dolog, hogy nincs olyan időeltolódás, ami esetleg megnehezíteni azt, hogy sokan tudjuk követni az eseményeket. Évről évre, tehát nyilván, ahogy látjuk, hogy mi is egyre több a labdarúgáson vagy a nagy sportágakon kívüli sportággal kezdünk el foglalkozni, és ránk külön jellemző az, hogy a magyar sikersportágakkal kiemelten foglalkozunk. Nem csak olimpiám, EB, VB-k idején már akár birkózással, cselgánccsal, vívással, kajakenúval szoktunk foglalkozni. Nyilván az olimpián még erre rá szeretnénk tenni egy lapáttal. És azt tudom ígérni, hogy a magyar indulókra, mindenkire fogunk valamilyen fogadási lehetőséget felkínálni. Nyilván elsősorban a éremesélyesekre, vagy a pontszerző esélyesekre, de hogy nálunk lehet mindenre a magyar érdekeltségeknél fogadni, az biztos, és nyilvánvaló a többi nagy névre, nagy csapatra, nagy sportágakra is. Szerencsés helyzet, hogy négy csapatsportágban érdekeltek vagyunk, tehát mind a vízilabdában, mind a kézilabdában, akár a lányok, akár a fiúkat nézem, kijutottak. Ugye miatt azt gondoljuk, hogy ezek a jól ismert, fogadási szempontból jól ismert sportok lesznek elsősorban a legnépszerűbbek.
Az elmúlt percekben Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét hallották. És ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Jövő hét hétfőn is számítunk a figyelmükre. További szép napot, jó szurkolást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.